A mikrofonnál Lakatos László, köszöntöm a hallgatókat. A napvendége ma este itt a Trend FM-en Spaller Endre, a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség elnöke. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Január 13-án délelőtt átadták, hát majd ezt megmagyaráztatom önnel, az 5 petaflops összteljesítményű szuper számítógépet Debrecenben, és hát ugye ebbe aztán sok minden benne van. Eleve ugye Commodore-nak hívják ezt a gépet, akkor ez egy magyar fejlesztés?
Nem, ez egy magyar gép abban az értelme, hogy a magyar kutatók és a magyar vállalkozások tudják majd használni, itt van Debrecenben fizikailag, de a, hát Magyarország még szuper számítógépet nem fejleszt, ez egy Hewlett-Packard HP gép az Egyesült Államokból.
Na és akkor mindjárt magyarázom meg, valószínűleg a hallgatóink nagy része érti ezt, mert azért sok az informatikai vállalkozást vezető a hallgatóink között, de hát azért nem csak ők hallgatnak minket, ez a petaflops, ez méretet jelöl, ez egy számítási teljesítményt?
Így van, ugye azok, akik az én korosztályom még a Commodore 64-nél ugye tanulhatták azt, hogy a számítógépek azok lebegő matematikai műveleteket végeznek, és ugye ebből, hogyha egy másodperc alatt nagyon sok mondjuk peta méretű, ebben az esetben 5 peta ilyen műveletet végez el, lebegő matematikai műveletet, akkor jön ki az 5 petaflops, tehát ez a lebegő matematikai művelet, ez a flops, és a peta az pedig, hát azt értjük, az a nagyon sok.
Nagyon sok, igen. A nullákkal most nem foglalkozunk, tehát lényeg az, hogy ez egy nagyon jól használható gép, és ugye az, hogy majd magyar vállalkozások használhatják, ez elég általános, úgyhogy szerintem fejtsük is ki itt bővebben. Ugye ez alapvetően a Debreceni Egyetemen fog működni.
Így van. Az, hogy igazából hogy ez hol működik, az a felhasználónak teljesen mindegy. Talán az ország szempontjából nem mindegy. Szerintem nem mindegy az, hogy nem minden Budapest központú. Ugye Budapesten vannak a kulcsfelhasználók, akikről majd későbbiekben beszélünk, de nagyon fontos az, hogy maga az infrastruktúra az nem Budapesten van, hanem egy egyetemen.
De ezt mi indokolja? Mert én értem, hogy Debrecen az egy jó város, meg van egy nagy egyeteme, meg egy feljövőben lévő város, ugye most ott lesz egy hatalmas fejlesztés, illetve több fejlesztés is folyik, de mondjuk, hogy mostanában, amivel tele van a sajtó, az a napelemgyár, ott minden fejlődik. Ezért döntöttek úgy, hogy ott legyen, vagy mi az oka annak, hogy pont Debrecen?
Hát valószínűleg ugyanazért fejlődik minden más is, mint amiért ez Debrecenbe került, hogy amikor feljött az a lehetőség, hogy akkor lenne egy ilyen gép, akkor több város is elindult, hogy mi is szeretnénk mi is, és ebben a debreceniek voltak a legsikeresebbek, ők tudták a legjobb. Nem konkrétan pályázni, bemutatni azokat a lehetőségeket, amelyeket az egyetem tud biztosítani. Hát abszolút, ugye az első kérdés az volt, hogy akarja az egyetem.
Szerintem és a nem következő... volt olyan egyetem, amelyik azt mondta, hogy én nem kérek, köszönöm.
Hát igen, de ezt kellett tudni adni egy olyan infrastruktúrát, egy olyan épületet, ahova ezt be tudtuk tenni, és a debreceni egyetem tudott ilyet adni, ezt gyorsan fel tudta ajánlani, ugye a korábbi szuperszámítógépeink egyike is, hiszen korábban 5 helyszínen volt a Kifinek szuperszámítógépe, abban az egyik Debrecenben volt, és ez így adta magát, hogy ide pont befért, az egyetem akarta, lobbizott érte magáé, azért, hogy egyáltalán erre a szuperszámítás technikai fejlesztésre szükség van, ezért az egyetem nagyon sokat lobbizott. Tehát azt tudom mondani, hogy a debreceniek egyszerűen gyorsak, innovatívak, nyilván ebben is, és nyilván más fejlesztésekben is, gondolom ezért fejlődik a város.
És egyébként mennyire lesz nyitott ez a számítógép mindenki számára? Mert ugye az jól hangzik, hogy majd ezt mindenki használhatja, de hát ha már ott van Debrecenben, ha már a debreceniek annyit melóztak érte, hogy így fogalmazzak, akkor gondolom, hogy a Debreceni Egyetemnek is vannak tervei ezzel a géppel, nem is kevés.
A Debreceni Egyetem egy kulcsfelhasználónk, ugye maga a gép és maga a központ, az nem a Debreceni Egyetem, hanem az a kifűjé, ők csak a területet adják, viszont a Debrecen Egyetem adja magát, hogy az egyik kulcsfelhasználónk. És nekik van egy óriási stratégiai előnyük, ők tudnak olyan képzéseket szervezni, ahol be lehet vinni a diákokat ebbe a központba, és meg lehet nekik mutatni fizikailag is, hogy akkor ez itt van. Nekik ez sétatávolság, az összes többi egyetemnek, ha fizikailag akar oda menni és megnézni, és a diákoknak bemutatni, akkor el kell utazni ebbe a központba. Ebből a szempontból persze mindenki számára nyitott. De hát, hogyha csak úgy egyszer valaki becsönget, megnyomja a csengőt, hogy ő szeretné ezt megnézni, akkor nem biztatom arra, hogy feltétlenül nyitott kapukat fog találni. Nyilván ez a külső látogatók számára ez egy teljesen lezárt üzemi terület, ez egy nagyon védett terület, hiszen itt egy olyan infrastruktúra van, ami nagyon sok milliárd forintba került, és nyilván olyan adatok, olyan dolgok zajlanak itt, amik természetesen kívülről nem látogathatók, nem megtekinthetők. A felhasználók számára sem, de ez nem is igényli senki, hogy fizikailag ott legyen, ez ma már nem olyan, mint egy telefon, hogy ott kell egy a telefon a kezünkben, hanem ezt távolról meg lehet oldani azt, hogy az adatokat oda feltöltsék, ott valami algoritmust, ugye, ami az adatokat lefuttatja, azt meg lehet írni, vannak különböző szoftverek, amelyek futnak ezeken a szuper számítógépeken, és gyakorlatilag az eredményt kapja vissza utána a felhasználó, és az, hogy ez fizikailag hol fut, az neki teljesen mindegy, nagyjából 100 gigabit per szekundumos elérési sebességgel lehet elérni, tehát ez azt jelenti, hogy nagyon nagy adatokat is viszonylag gyorsan fel lehet tölteni, és utána vissza lehet kapni az adatfájlt, ami elkészült belőle.
Ez a projekt, ez honnan indult? Az egyetemi igények hozták elő, vagy Debrecenből jött a felkérés, hogy hát itt nekünk már nem megy, és itt a cégek is már mondják, hogy kéne még ilyen történet ide az egyetemre. Így indult ez a dolog, vagy hogy indult el?
Ez általában így szokott elindulni, és ilyenkor az olyan szerepben lévő emberek, mint én, akkor hosszas leveleket írogatnak minisztériumokba, hogy kéne egy ilyen projekt. A mi projektünk nem így indult el, amikor ezt külföldön a kollégáknak elmeséltem, akkor nem is akarták elni, hogy ilyen létezik. Palkovics László miniszter úr, akkori ITM miniszter, javasolta, hogy legyen egy ilyen projekt. Nagyon kevés olyan miniszter van, azt hiszem egész Európának, aki érti, hogy mi az a szuperszámítás technika, és miért fontos az a gazdaságban. Úgyhogy mi ebből a szempontból egy szerencsés helyzetben voltunk, mert maga a miniszterünk kért fel minket arra, hogy hozzuk létre ezt az infrastruktúrát.
Na most maradjunk még egy picit a helyszínnél, meg a telepítésnél. Miközben itt beszélgettünk arról, hogy ott a diákoknak is milyen jó lesz ez, mert megnézhetik, illetve hát kipróbálhatják, vagy hát dolgozhatnak is rajta kvázi gyakorlatként, akkor jutott eszembe, hogy akkor valószínű, hogy az is egy döntési szempont lehetett, hogy van-e a működtetéshez elegendő munkaerő. Vagy ebben nem áll jobban mondjuk Debrecen, mert hiszen bárki, aki felemelte a kezét, hogy én szeretnék egy ilyen számítógépet, ott azért bőven van szakképzett munkaerő, nem csak kutatók, hanem úgy egyébként a mindennapokban működő munkatársak is.
Nem nincsen. Tehát a szuperszámítógép az egy olyan speciális eszköz, aminek a működtetéséhez nagyon speciális tudás kell. De hát ugyanakkor azok, akik szuperszámítógépet tudnak üzemeltetni, azért ők se válogathatnak Magyarországon belül a helyszínek között. Még egyszer, ez egy szerencsés dolog volt, ott éppen van olyan munkavállalónk, aki tudja üzemeltetni ezt a gépet.
Hogy néz ki ez a szuperszámítógép? Mert mikor bejöttünk ide, vagy mielőtt bejöttünk ide, azért azon gondolkodtam, hogy hát amennyire összement az informatikai eszközök az elmúlt évtizedekben, hát most már ez sem ilyen teremnyi, vagy nem tudom, több teremnyi, vagy háznyi méretű rendszer, vagy szerkezet lehet, bár egyébként, ha ennek gyorsnak kell lenni, meg hűtenie kell tudni magát, meg egyéb problémák, azért nem egy asztali gépet kell elképzelni, gondolom én.
Nem. Tehát annak ellenére, hogy összementek, annak ellenére ebből az összement alkatrészekből, és ez a szuperszámítás technikában még jobban összementek az alkatrészek, ennek ellenére egy 300 négyzetméteres végig villogó ledeket kell elképzelni, rengeteg nagyon-nagyon vastag kábelt, amelyek futkároznak, és hát megawatt méretű energiafelhasználást, tehát, hogy sokat.
Tehát akkor itt még az sem volt mindegy, hogy megfelelő áramellátás legyen, mert hogy itt akkora mennyiséget használ fel ez a gép. Egyébként folyamatosan, vagy kifejezetten vannak ilyen órák, amikor úgy kell optimalizálni a működést, hogy a megfelelő időben vételezzék az áramot?
Ugye a gépnek folyamatosan működnie kell. Ugye most, hogy elkezdjük tesztelni, jönnek majd az igények. Nyilván az első nap nem lesznek akkora igények, hogy az egész gép teljes teljesítményét napi 24 órában ki tudják használni. Hogy ezt pontosan hogy oldják meg a kutatók, meg a működtetők, ez talán nem is annyira fontos, sokkal inkább az, hogy itt van egy fejlődési potenciál. És én azt remélem, hogy 1-1.5 éven belül fogja elérni a maximális teljesítményt ez a gép. Ugye most fél petaflops teljesítményű szuperszámítás technikai kapacitás van, tehát ez a kapacitás meg fog tízszereződni. Azt látszik, hogy a fél petaflops az ma már semmi, azt a magyar piac bőven túlnőtte. Ugyanakkor azt gondolom, hogy először egy 2,5-3 petaflopszal fogunk idén menni, annyit fognak kihasználni a kutatók. Természetesen, ha tévedek és többet, akkor csak örülünk neki, még egyszer gép az van, kapacitás az van, bízunk benne, hogy minél előbb kinövik ezt az 5 petaflopsot, és akkor lehet egy nagyobbat építeni.
Persze, én még a kutatásokról is akarok beszélni, illetve az egyéb felhasználási területekről, csak engem annyiból érdekel a vas, hogy így egyszerűsítsük le, mert ugye ha van egy ekkora energiafelvétel, ott irgalmatlan hőleadás van, tehát ez nem akár, ahogy szokták mondani, nem piskóta, tehát hogy ott valószínű azt is meg kell oldani, hogy hogy lehet ezt a leghatékonyabban hűteni. Erre vonatkozóan van-e valami újdonság? Mert gondolom, hogy ha már ennyi innovációról beszélnek, meg arról, hogy ez egy innovatív környezet, gondolom a hűtés sem egyszerűen ventilátorokkal oldották meg.
Nem. Ugye említette, hogy sok informatikus van a hallgatók között, ők valószínűleg a fejükhöz fognak kapni, amikor azt mondom, hogy egy gépteremben vízhűtés van. Ugye a gépteremben egy valamit szigorúan tilos bevinni, az a víz. Na ebben az esetben ez egy vízhűtéses gép, aminek az a nagy előnye van, hogy ami kijön a hűtés után keletkező folyadékból, az nagyon könnyen felhasználható valaminek a fűtésére. Tehát itt egy nagyon komoly olyan hőveszteség van, amit át tudunk adni a Debreceni Egyetemnek, akár egy kollégium fűtésére, akár egy uszoda fűtésére, és erről vannak is tárgyalások, tehát én bízom benne, hogy ez nagyon hamarosan meg fog valósulni, és az a hő, ez nem kvázi a szemétbe megy, vagy a környezetben, azt semmiképpen se szeretnénk. Tehát ez egy hasznosulni fog ez a hő. Ugye a mai világban, amikor az energia akkora kincs, amekkora, és ugye most döbbentünk rá talán az elmúlt fél évben, hogy mekkora kincs is az, amit eddig azt gondoltuk, hogy hát van, mert hát mindig is lesz. Most rádöbbentünk, hogy nem biztos, hogy mindig lesz, és hogy ez sokkal drágább lesz. Most erre óriási igény van. Nagyon jó, hogy emellett a technológia mellett döntöttünk. Ugye abszolút, ha mondhatom, ez büszke vagyok a kollégáimra, mert egy olyan technológiát, egy olyan technológiai szintet írtak elő, ami akkor még, amikor elindítottuk a beszerzést, akkor nem volt a működő gépek között. Nem tudtak oda menni, nem tudták megnézni, ők maguk is kvázi megtapizni a vast, hogy akkor hogy fog ez kinézni, hanem hát mindenféle leírások voltak, és az volt a mondás, hogy ez a Cray technológia, amit mi használunk, ez a jövő, a vízhűtés, ez a jövő, és ők mertek innovatívan gondolkodni, merték azt mondani, hogy oké, tudjuk, hogy ebben van egy pici kockázat, hogy mi most ezt választjuk, de inkább válasszunk most egy olyat, ami a jövő technológiája, mint egy olyat, ami ugyan ma nagyon jó, de mire leszállítják, addigra elavult lesz. Úgyhogy belevágtunk ebbe, és hát azt kell mondjam, itt van a gép.
Hát egyébként ez mindenképpen nagy szó, és nem véletlenül gondoltam, hogy erről érdemes beszélgetni még hozzá ilyen terjedelemben, mert menet közben még azon is gondolkodtam, és még mindig nem magáról a felhasználásról beszélünk, ami pedig a lényege, mert ugye nem azért telepítenek egy ilyen gépet, hogy utána legyen neki infrastruktúrája, meg legyen hűtése, stb., hanem hogy ezen értékes munka folyhasson, de bármiféle megújuló energia az energiaellátásban beletetervezve, tehát mondjuk persze világos, ekkora energiát folyamatosan biztosítani, mondjuk napelemmel nem lehet, de az jutott eszembe, hogy itt amúgy is gondolom a géphez méretezett szünetmentes egység működik, amit viszont tölteni kell, amire viszont már jó egy napelem. Szóval, hogy gondoltak erre a lehetőségre?
Igen, felmértük, de a helyszín adottságai, illetve az a finanszírozási konstrukció, amiben nek a keretéből, tehát az a pénz, amiből megvettük, az mindezeket nem tette lehetővé, és összességében azt mondtuk, hogy műszakilag sem hoz annyit, mint amennyibe kerül, sok helyet foglal, még egy dolog, amit üzemeltetni kell, tehát összességében úgy döntöttük, hogy nincs annyi hozzáadott értéke. Még egyszer, ez egy viszonylag kis helyen, nagyon nagy áramfelvétel történik, ez egészen más, mint egy családi ház teteje.
Világos. Jó, akkor talán beszéljünk a felhasználási lehetőségekről. Ami már többször elhangzott ilyen felszínesen, hogy az egyetem kutatási célokra használja, és hát az elsődleges felhasználója ennek a
szuper... Nem az elsődleges, az egyik legfontosabb.
Vagy az egyik legfontosabb, mondhatni, hogy birtokon belüli felhasználója az a Debreceni Egyetem. Itt elsősorban informatikai kutatás folyik ezen a gépen, vagy mindenféle tudományterület tud ezzel mit kezdeni?
Mindenféle tudományterület tud, sőt, biztatom azokat, akik esetleg maguk is kutatók és hallgatják ezt a műsort, hogy gondolják végig, hogy az ő területükön nem lehetne használni. Ugye minden olyan tudományterület tud ezzel valamit kezdeni, ahol nagy mennyiségű adat van, ahol olyan számítások, olyan modellezésekre van szükség, amelyeket mondjuk emberi számítással évtizedekbe telne kiszámolni. És tudok ilyen példákat mondani. Például a műanyag molekulák, azok bizonyos esetekben tudnak akár 2 milliárd féleképpen összekapcsolódni. Most, hogy abból, és ez mindegyik egy külön műanyag. Például az, hogy mennyire hajlítható, az, hogy mennyire kemény, hogy az, hogy mennyire törik, ezek mind-mind különbözőek, és ezek 2 milliárd állatfélék lehetnek nagyjából. Az, hogy ezt egy ember kitalálja, hogy mondjuk akkor a műanyag villában melyik lenne a legjobb, amelyik elég vékony ahhoz, hogy ne pazarolja a műanyagot, de azért nem is törik el, és ugyanígy végig gondolja a székben, az autóban, az én nem tudom mi mindenben, ráadásul ott, ahol jobban törik, ahol kevésbé törik, ahol vezetnie kell az energiát, ahol nem kell, ezt élő ember nincs, ezek kutatók százai dolgoznak, de akkor is ennek a 2 milliárdnak a töredékét tudják végigvizsgálni, elméleti alapon számítgatnak ezt, azt, azt. A szuperszámítógép ez lefuttatja, és azt mondja, hogy ez a megoldás. Vagy ez a 10 lehetőség, amit nézzetek végig, és csak azt a 10-et kell végignézni, és az összes többit biztosak lehetnek benne, hogy elvethetik. Erre jó, még egyszer mondom, ezek kutatói, egész kutatói életeket tud nagyon lerövidíteni, és hát sokkal gazdagabbá tenni egy ilyen
pontosabban meghosszabbítani, ha lehet azt mondani,
azt mert hiszen nem lehet meghosszabbítani.
Igen, mert több ideje jut másra.
De ugyanígy az asztrológiában tudják használni, ahol ott is rengeteg csillag, rengeteg adat, rengeteg minden, ugye az asztrológiában sem csak látják, és akkor próbálják kisilabizálni, hanem azok is ugye digitális adatok. És ezen kívül például a műhold képeket, ugye, hogyha elképzeljük, hogy nagyon magasan megy egy műhold, valahol, ugye mit küld? Fényképeket. Hogyha azokat a fényképeket elkezdjük értelmes jelekké alakítani, hogy ez itt egy ház, ez itt egy folyó, ez itt egy hegy, ez itt egy nem tudom micsoda, ugye hát az egy kis gép ezt nagyon nehezen tudja megtenni. Míg egy szuperszámítógép nagyon könnyen tudja nem csak értelmessé tenni ezeket a képeket, zárójel bármilyen más képet is, hanem ezeket gyorsan tudja összehasonlítani, mondjuk gyorsan tudja változásokat megjeleníteni, erre mind-mind a szuperszámítás technika alkalmas. De hogyha ugye említettem a molekulát, ugye a molekula az nem csak az anyagtudományban, és mindenféle anyagtudományban, ugye most műanyagot mondtam, de nyilván a kedvenceim azok az anyagtudományi kísérletek, amelyek nem műanyag, hanem műanyagot kiváltó egyéb anyagokról szólnak, tehát az, hogy a Földünk az egy fenntarthatóbb irányba menjen, annak abban az anyagtudománynak óriási szerepe van, hiszen igazából akkor lesz fenntartható a Föld, hogyha minden mesterséges anyagot ki tudunk természetes anyagra váltani. Ha belegondolunk, hogy a környezetünkben mennyi mesterséges anyag van, hát mi azt mind természetessé tesszük, azt hiszem lesz a szuperszámítógépnek feladata, és a kutatóknak is. És ezen kívül még egyszer rengeteg területen használható még.
Van még egy kis időnk a szünetig, a hírekig, úgyhogy arra gondoltam, hogy még egy picit beszéljünk a külső felhasználókról. Talán az egyik legfontosabb kérdés, ami felmerülhet bárkiben is, hogy milyen feltételekkel juthat hozzá egy bármilyen vállalkozás ott számítási időhöz. Mondjuk van-e különbségtéve a kis és középvállalkozások, vagy a nagy külföldi, vagy a nagy magyar vállalatok között, vagy esetleg sima árlista van, hogy kérem szépen, ilyen mennyiségű munkát ennyiért végzünk.
Ez a vállalatok számára de minimis támogatásként, aki ismeri ezt az uniós fogalmat, azt tudja, hogy ez mit jelent. Ez egy olyan támogatási forma, amikor azt mondjuk, hogy ingyen lehet használni, de egy bizonyos összeg határig. Tehát ebben az értelemben persze van értéke annak a szolgáltatásnak, amit ők igénybe vesznek, de nekik ezért nem kell fizetni. Ugye de minimis támogatásra csak a KKV-k jogosultak, az uniós módszertan szerinti KKV-k jogosultak, a többieknek ezt az összeget ki kell fizetni. Tehát ebben az értelemben nagy és kis vállalat között nagyon komoly különbség van, de ugyanakkor nyilván igyekszünk ennek az árát alacsonyan tartani. Azt hiszem, hogy a magyar gazdaság számára sokkal fontosabb az, hogy bármi áron, de használják ezt a gépet, bármi áron, de szokják meg azt a kultúrát, hogy hogyan lehet szuperszámítógéppel profitot termelni, érje meg olyan embert foglalkoztatni, aki ért a szuperszámítás technikához. Ez sokkal fontosabb, hogy ez beépüljön a magyar gazdaságba, mint az, hogy most a kifű kap ezért 1,50 forintért, vagy nem kap ezért, vagy az állam kap ezért bevételt, vagy sem. Tehát igyekszünk nagyon-nagyon alacsonyan tartani az árat, amennyire lehet ingyen adni, és hát a kutatásfejlesztési szférának, a kutatóintézeteknek, egyetemeknek, azoknak teljesen ingyenes.
De miből finanszírozzák ezt?
Ezt a magyar állam kifizeti a kifűnek.
Tehát akkor ez már évekre előre biztosítva van, mert ugye ez minden évben van költségvetés. Ebből finanszírozzák majd a működést is. Na de hát, ha emelkedik, ha nő a használati idő, akkor ott egy csomó minden nő, például az áramigény is.
Ez így van. A költségvetés, ugye ez egy Európai Uniós projekt volt, ez egy gazdaságfejlesztési és innovációs operatív programból megvalósuló fejlesztés. Ennek van egy fenntartási kötelezettsége, és annak a keretén belül a magyar állam, mint az összes többi projektnek az eredményét, ezt is fenntartja. tartja, és ezt a forrást ezt biztosítja számunkra. Hát, hogy ez növekvő mértékben lesz-e vagy sem, ezt hadd ne osszam meg a kedves felhasználók, ők ebből nem fognak érezni semmit, azt én tudom garantálni, hogy ez a gép ez teljes kapacitással, ha kell, teljes kapacitással működni fog, és a rendelkezésükre áll, használják minél többen.
Hát ez egy jó végszó arra, hogy szusszanjunk egyet, meghallgatjuk a híreket, és a hírek után innen folytatjuk beszélgetésünket Spaller Endrével, a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség elnökével. Kérem, akkor is tartsanak velünk.